Ez itt továbbra is az Adóinfo, folytatjuk a beszélgetést Pál Szabó Tiborral, az Ernst & Young adószakértőjével, illetve Szőcs Lászlóval, a MOL HR igazgatójával. A témánk továbbra is a szakképzésről szóló törvény jövő évi változása. Adópolitikai szempontból egyébként ez az elképzelés, ez hogyan helyezhető el? Ugye itt a kormányzat részéről gyakran elhangzik a duális szakképzésnek, ugye német mintára való bevezetése. Ez illeszkedik ehhez? Ez, amit most bevezettek? Vagy ennek teljesen más okai voltak?
Szerintem el kell különíteni azokat a makró megközelítéseket, amelyek lehet, hogy működnek a nagy számokat figyelembe véve, de elképzelhető, hogy nem működnek, hogyha megnézzük azt, hogy egyes munkahelyeknek mire is van szükségük a szakképzés tekintetében. Igen, illeszkedhet egy ilyen rendszer a duális képzésnek a rendszerébe, és azzal, hogy a szakképzési hozzájárulás azért továbbra is felhasználható marad a saját munkahelyen megszervezett képzések finanszírozására, azzal valamilyen módon azért azok, akik ezzel élni tudnak, részesülnek támogatásban. A probléma, ahogy most itt hallgatom a Szőcs urat, az inkább abból a szempontból jelentkezik, hogy ez nem fog minden egyes vállalkozás szempontjából kedvező lenni, nem fog mindenkinek megfelelni, és valóban egy olyan helyzet alakul ki, ahol hirtelen a partra vetődik néhány olyan iparág, akinek ez a módszer egyszerűen nem használható. Tehát valójában, és most még mindig nem ugrok előre a támogatási rendszerekhez, de valójában valahol ezt a lukat kellene befoltoznia egy jó működő szakképzési rendszernek.
Mert hát ugye bennem azért az is felmerült, hogy eddig a nagyvállalatok eldöntötték, onnan jöttek a saját munkavállalóik, abból az iskolából, abból az egyetemről, karról, vagy középiskolából, tehát pontosan tudták, hogy hol jó a képzés, hova érdemes pénzt rakni, és ugye így aztán ezt ők eldöntötték, hogy hova fordítják az adott összeget. Most viszont majd egy minisztériumban valaki az íróasztal mögött fogja majd eldönteni, hogy milyen célra, vagy milyen iskolának fogok visszaosztani ebből a pénzből, ha jól értem. Kinek jó ez a pénzeknek az ilyen fajta elosztása? Tehát lehet, hogy tényleg egyszerűbb lesz, de nem tudom, hogy ez jót fog-e tenni a cégeknek, a gazdaságnak, a szakember utánpótlásnak, a szakképzésnek.
Én azt mondom, hogy erre van egy rövid válasz és egy hosszú válasz. Az a rövid válasz az, hogy jól érti. A hosszabb válasz az talán inkább az, hogy ugye, ha a kormányzat szándékai, vélhető szándékai felől közelítjük ezt meg, akkor nyilván egy centralizációt látunk ebben, a pénzek centralizációját, és azzal, hogy ezek a pénzek rendelkezésre állnak, hogyha ez valóban szakképzésre fordítódik a jövőben, akkor lehetőség adódik arra, hogy nyilván a kormányzati politikának és a politikai irányainak megfelelően használják fel ezeket a pénzeket.
Tehát ilyen felmerül bennünk az, hogy ők jó indulatúan használják fel, mert miért nem?
Ez viszonylag egy idealista megközelítés, és szeretném volna ezt a vélhető szándékot egy kicsit az asztalra tenni, de szerintem érdemes meghallgatni azért, hogy a MOL-nak mi a
hogy érzi?
Törvényalkotó szándéket ne vonjuk kétségbe, hogy az pozitív volt. A megvalósítása az én azt gondolom, hogy hagyott némi kívánnivalót, vagy az eddig általunk ismert megvalósítás az hagy maga után kívánnivalót. Én úgy gondolom, hogy bőven lehetett volna akár egy olyan szakmai grémiumot, akár egy olyan kritériumrendszert összeállítani, amivel el lehetett volna dönteni, hogy ki az, aki eddig jól használta fel a szakképzési hozzájárulást, és tényleg valóban a szakképzés érdekében, illetve a versenyelőny megteremtése és hosszú távon azáltal az ország érdekében tett. Kik azok, akik egyáltalán nem törődtek vele, tehát hogy gyakorlatilag a második kategória, akik túl kicsik voltak hozzá, vagy éppenséggel az előbb említett bürokrácia miatt nem is foglalkoztak ezzel a 1,5%-kal, és ezek így is úgy is befizették ugye a budgetbe ezt az összeget. És van egy harmadik, és azt gondolom, hogy így kár lenne eltagadni egy harmadik kategória, akik nem feltétlenül is egyértelműen a szakképzésért és annak a legjobbat téve használták ezeket a forrásokat. Én azt gondolom, hogyha nem szeretnénk kiönteni a gyereket a fürdővízzel, akkor ezt érdemes lenne megnézni, akár még utólag is, és hozni olyan módosító törvényeket vagy rendelkezéseket, amiben azok, akik valóban komolyan gondolták, mint például a MOL és még jó néhány nagy befizető, azoknak lehetőségük legyen továbbra is direktben kapcsolatot tartani a szakképzési intézményekkel, közép- és felsőfokokkal egyaránt, hiszen a mostani előterjesztésben jellemzően csak a középfokú intézményekkel foglalkoznak. Legyen hatás arra, hogy kiket, mit képeznek azokban az oktatási intézményekben, és legyen egy direkt kapcsolat a között, hogy mire van szüksége a munkáltatói oldalnak, mi az, ami tényleges versenyelőnyt teremt, hogyan lehet ebből az országból egy tudásalapú társadalmat létrehozni, hogyan lehet kitörni azokból a mostani látszólag elég nehéz szituációkból, amiben az ország és a gazdaság benne van, és úgy gondolom, hogy a szándék az, hogy munkahelyeket teremtsünk, az nem vitás. A kérdés az, hogy milyen minőségi munkavállalókat és milyen munkahelyeket szeretnénk teremteni.
De erre végül is van még esély, hogy ezek a pontosító rendelkezések ugye megszülethetnek még, mert azért még van egy-két rendelet, ami még hiányzik. Ugye most a törvényt megszavazták, de ezek akkor még orvosolhatóak, ezek a hiányosságok.
Hát igen, hogyha tovább gondoljuk azt a koncepciót, ahol elindult a kormány, akkor ugye azt látjuk, hogy már a törvény és a szakképzési hozzájárulásról szóló törvény is tartalmaz olyan területeket, ahol támogatási programokat fognak valószínűsítetően meghirdetni, hiszen már a törvény szerint is az, aki beruházásokat teljesít, és 50 főnél többet, több munkahelyet hoz létre, az a társaság pályázhat arra, hogy ezeknek a munkavállalóknak a képzését megtámogassa saját, illetve a kormánytól kapott forrásokból. Ugyanígy pályázhatnak abból a felnőtt képzési célokra, illetve a képzési infrastruktúra fejlesztésére is. Most ez a beruházási típusú pályázat, ez egy már régóta élő kormányrendeletben elég jól körül van járva. Hogyha legalább 50 főnyi munkahelyet teremt a vállalkozás, akkor akár 1 millió euróig részesülhet pályázati pénzekben, 500 fő fölötti munkahelyteremtés esetén pedig 2 millió euró fölött is részesülhet pénzekben. A további lehetőségeket még egyelőre nem dolgozta ki a minisztérium, úgyhogy erre még azért várunk, hogy pontosan milyen lehetőségek születnek, és milyen feltételek mellett lehet ezeket a lehetőségeket elérni majd.
Ugye elhangzik még egy olyan kritika is az új törvénnyel kapcsolatosan, hogy fennáll az a veszélye, hogy ugye a jövő évi költségvetés az elég feszített lett, és adott esetben fennállhat az a veszély, hogy a visszaosztás az nem lesz olyan mértékű, és mondjuk elvesznek pénzek, amik mondjuk a szakképzésre, oktatásra fordítódhatnának, tartanak ettől.
A pénz nem vész el, csak átalakul, hogy egy frappáns mondással éljek. Én azt gondolom, hogy ismerve a költségvetés helyzetét és az eddigi tendenciákat, nem lepődnék meg azon, hogyha ez a pénz ebben az esetben is átalakulna. Ugyanakkor nyilván a remény hal meg utoljára, és én nagyon remélem azt, hogy az egyébként is alulfinanszírozott magyar oktatás az nem egy következő hét szűk esztendő elé néz, hanem legalább az a némi forrás megmarad, ami eddig volt. Bár ugye az, hogy a cégektől a lehetőséget elvették a direkt finanszírozásra, és azért azt még így hozzátenni, hogy ne csak a szakképzési alapban, illetve a szakképzési hozzájárásban gondolkodjunk, a MOL az több százmillió forintot költött egyébként a nyerességéből is a magyar oktatásra. Tehát amit a Pál Szabó úr mondott, hogy teremtsünk plusz munkahelyeket, a MOL az ország egyik legnagyobb munkadója, az NRT-ben 5400-an dolgozunk, Magyarországon csoportszinten közel 10 000 kollégánk van, tehát azt gondolom, hogy nagyon sok munkahely teremtődik, ugyanakkor ne feledkezzünk el arról, hogy ezeket a munkahelyeket pótolni kell, illetve azokat az embereket, akik ezeket a munkahelyeket elhagyják, mert nyugdíjba mennek, megfelelő munkaerővel kell pótolnunk. És ez a megfelelő munkaerő ma jelen pillanatban a középiskolákból és az egyetemekből kerül ki. És hogyha mi nem tudunk olyan szintű képzést direkten vagy indirekten biztosítani, hogy megfelelő felkészültségű kollégák kerüljenek be hozzánk, akkor az az ország számára is és a MOL számára is versenyhátrányt jelent. Azzal, hogy eddig volt rá hatásunk, egy nagyon objektív kritériumrendszer alapján döntöttük el minden évben azt, hogy melyik felsőoktatási vagy középfokú intézmény hány forintot kap tőlünk, és azért miket várunk el, hogy ők nyújtsanak. Többek között például, hogy egyet mondjak, hogy hány diákjuk kerül be egy adott felsőoktatási intézménybe, tehát valóban minőségi képzés zajlik. Ha ez megszűnik, és jelen pillanatban úgy néz ki, hogy ez a tendencia, akkor középtávon igenis versenyhátrány alakulhat ki. És ez nem csak a MOL-nak a problémája, hanem jó néhány olyan iparági szereplőnek a problémája, akik a magyar gazdaságnak, a magyar GDP-nek egy jelentős részét állítják elő.
Fognak változtatni a mostani támogatási rendszerükön? Nyilván kell, mert ugye nem lesz rá pénzük annyi, de gondolkodtak-e már azon, hogy hogyan fognak tudni ezeknek az oktatási intézményeknek a jövőben is pénzt juttatni, mert ugye akkor felmerül az a kérdés, hogy az a intézmény, ami ebből a támogatásból működött, nem fog-e megszűnni? Van-e erre már egy elképzelésük, hogy hogy lesz 2012-ben, vagy még később?
Őszinte szóval még csak ilyen halványhomályos, mert példát mondanék. A Veszprémi Egyetemen létezik egy mesterkurzus, egy mesterfokú képzésbiztosító tanszék, amit kifejezetten a MOL teremtett, és az ottani végzés hallgatók jelentős részét is mi alkalmazzuk. Most éppen a napokban kéne megújítanunk velük a szerződésüket. Ez egy 2 éves mesterkurzus, amiben ugye professzorok idejét és kapacitásait is le kell kötni, az infrastruktúrát is le kell kötni, sőt, hát az abszurdum, ugye ide diákok is jelentkeznek. Tehát az, hogy mi tudunk-e éves szinten több 10 millió forintot majd erre rákölteni, vagy nem, illetve hogy pont ez lesz az egyes számú prioritásunk, vagy nem, azt még elő sem vizsgáljuk, hiszen itt azért jó néhány tucat középfokú és felsőfokú intézménnyel vagyunk stratégiai kapcsolatban, 7 egyetemmel Magyarországon, és több tucat középiskolával. Dolgozunk rajta. A szituáció nem túl egyszerű, hiszen mondjuk a törvénynek a kialakítása is egy viszonylag elhúzódó folyamat végén, aztán utána közel az év végéhez zárult le. Tervezésre nem sok idő volt.
Ha nem a MOL-ról beszélünk, hanem a teljes nemzetgazdasági szintről, akkor a szakképzési hozzájárulás a korábbi években egy mekkora nagyságrend volt a költségvetésbe, és ebből ugye akkor mennyi fordítodott oktatás, ami majd most így majd hiányzik innen?
Nagyságrendileg kicsit több mint 50 milliárd forint volt az éves mértéke ennek a hozzájárulásnak. Azt gondolom, hogy ezt a kormányzati képviselőtől kéne megkezdeni, hogy 2012-ben ebből mennyi fog ténylegesen visszakerülni az oktatásba. Én nem tudom, én csak remélni tudom, hogy minél több.
Köszönöm szépen a beszélgetést, önök az Adóinfót, benne Pál Szabó Tibort, az Ernst & Young adószakértőjét, illetve Szőcs Lászlót, a MOL HR igazgatóját hallották. Műsorunkat meghallgathatják, vagy letölthetik a www.inforadio.hu weboldalról. Búcsúzik a szerkesztő, Kaputa Júlia.